Rádio Subotica. Szép szó. A Szabadkai Rádió irodalmi szemléje.
November 29. Szabadka.
Rossz dolognak tartom az étvágytalanságot és kedvetlenséget, a fájdalmas betegséget, az új cipőt, amelyet drága pénzen vettünk, és mind a mellett szűk. Rossz az az érzés, amelyet a körömmel kapadt plé csikorgása kelt. Rossz dolog villamoson járni télen, a peronon pénzt elejteni, és sárcipőnket a pad alatt felejteni. Rossz dolog vasúton utazni, ellenben jó, színás szekéren és automobilon. Kötözni való bolond, aki ragaszkodik a pontossághoz, mert az elkésések az ő számára ismét világfájdalmas érzések forrásaivá válnak. Épp úgy szamárság utána kérdezni, hogy az új 10 koronás kalapunk valójában csak 4 koronát ér-e. Jó dolog a hidegről bejövet a kályha mellett kezet dörzsölni és dicsérni a szép fehér havat. Jó dolog az első hóesés után szánkóba ülni és tágra nyílt szemekkel őszintén csodálkozni az ismerős tájak varázslatos megváltozásán. Jó dolog sok fogásból álló ebéden részt venni, keveset enni és örülni a saját mértékletességünkön, utána szivarra gyújtani és csak harmadrésznyire elszívni. Jó dolog vidám tavaszi alkonyatban Chopin zongorázni, és közben mozdulatlan, vékony, hű leányajkakat szeliden, szeretettel 3 másodpercre egyszer megcsókolni. Jó dolog reggel falunk korán kelni, és mosdás előtt a harmatos fűben mezítláb, könnyű lélekkel, bensünkben mosolyogva a csiklandós napfény szépségétől szaladgálni. Atyám, aki születése óta balkezes, a következő találó hasonlattal szokta asztali beszélgetéseink alatt megvilágítani az ember élet természetét. Az életben a jó és a rossz hasonlóak és mégis ellentétesek, mint a jobb kéz és a bal kéz. A balkezes embernek a bal keze a jobb, és a másik a bal. 2 jobbkezű ember még sose volt, se 2 balkezű. Épp így általános szabály, hogy az élet nem tejföl, és nem csupa szenvedés, hanem a kettőnek a vegyüléke. Köszöntjük hallgatóinkat a Köztársaság napja alkalmából. Városunk szülöttének, Csát Gézának 1910-ben az élet jó és rossz dolgairól írt kis értekezéséből idéztünk. Ünnepeink sem mások, mint a hétköznapjaink. Jó és rossz dolgokat elegyítenek. Tengernyi vér, könny és veríték árán tudunk ma ünnepelni. Műsorunkat ennek jegyében állítottuk össze. Iván V. Lálic szabadsághoz írt ódáját, Gion Nándor régi megható története követi az öreg macsgájról, aki nem szerette a kutyákat, majd Vékó Petrovics költeménye az aratás napjairól. Zenei mellékleteinket Gustav Holst planétái, Vénusz, Mars és Uránusz szolgáltatják.
A lövész, ki újra meg újra célba veszi az értelmetlenséget. Az arc, mint egy késsel karcolva a látás puha viaszába. A levegő, amit beszívok, hogy fáj belé a mellkas. szerelem ákombákomai, minden látható és láthatatlan palánkon. A láng kibomlott szirma a fegyvertelen tenyérben, a fölfort vér pihenője az álcázó lombháló alatt. A madár, mely egy helyben kereng és déli fényt eszik, a lélegzése formáit kedve szerint változtató tenger. Mind a te neved tömény színében pompáz. Benned akarok lenni, mint a markolatáig földbe döfött penge, aki kirántja gyilkost szűrt. Megtanultam a nevem, hogy eléd járulhassak, s töredelmesen beismerjem az egyetlen szilárd pontot, a rossz gyökere és az igazság kemény élei közt. A túlzsúfolt föld és gyermekkorom rég kirámult mennyországa közt. Világosságom és gyűlöletem közt. Ki akarlak göngyölni a tenger síkján, mint a legtartósabb gyöngétség áttetsző lobogóját. S ha gonoszat szólok, szájam megtelik a te keserű hamuddal. Nem is köszöntelek, hisz a kéz sem köszönti a friss vért, mely minden reggel elárad benne, hogy kenyérért nyúlhasson, s ablakot bírjon tárni. Egyetlen szilárd pont a halál maszkjai között, egyetlen öröm a nyári kertek könnyű ruháiban, egyetlen íz szétroncsolt szájában a hősöknek, akik vassá nehezülve iszabba merültek a döntés sárga lángnyelvei között. Úgy megyek az emberek közé, fölfegyverkezve a neveddel. Este lámpást gyújtok, s féltékeny álmom dédelgetem. Fölébredek foggal körömmel, fölébredek, boldogan belehabarodva a sebezhető tájba, melyet csak te határolsz. Létem egyetlen igazolása. Szabadság.
A régi megható történet az öreg macsgájról, aki utálta a kutyákat. Kopott egyenruhában és szakadt bakancsokban érkezett haza, de századosi rangjelzést viselt, és mindjárt látta, hogy félnek tőle. Megpróbáltak kedvesek lenni hozzá, de ő mindjárt látta, hogy nem tetszik nekik, hogy ilyen hamar hazaérkezett. De neki sem tetszett sok minden, amit látott, és határozottan az volt az érzése, hogy későn érkezett. B., aki két pisztolyt is hordott az oldalán, előzékenyen megmutatott neki mindent, válaszolt a kérdéseire, ő pedig folyton csak kérdezett. Sokat kérdezett, mert sok minden nem tetszett neki. Az első, ami nem tetszett neki, a farkaskutya volt. A jól táplált, hatalmas farkaskutya a városházok dvarán szaladgált, és ő megkérdezte B-től. Miért tartjátok itt ezt a dögöt? A foglyok miatt, válaszolta B. Nagyszerű kutya ez. Amíg itt van az udvaron, senki nem szökhet meg. A foglyok félnek tőle, mint az ördögtől. Miféle foglyok? B az udvar másik végébe mutatott. A garázsba zártuk őket, oda, ahol valamikor a tűzoltókocsik álltak. Sokan vannak? Elég sokan, mondta B. Mind itt van, akit el tudtunk kapni, azok közül, akik a jegyzékben szerepelnek. A jegyzék ugyancsak nem tetszett neki. Miféle jegyzékben? Kérdezte.
Még a megszállás alatt összeállítottunk egy jegyzéket, mondta B. Elég hosszú jegyzéket.
Kik állították össze azt az elég hosszú jegyzéket?
B-t már ekkor kezdte idegesíteni ez a kérdezősködés, de azért továbbra is előzékenyen válaszolt. Mi néhányan állítottuk össze, én és még néhányan.
Te is még néhányan. Mit csináltatok a megszállás alatt azon kívül, hogy jegyzéket állítottatok össze?
B a füléig elvörösödött, zavartan állt meg az udvar közepén, és azt mondta. Nem mehettünk mindannyian a hegyekbe. Meg aztán ne hidd, hogy itt sokkal könnyebb volt.
Nem volt könnyű?
Nem, mondta B, és egyre vörösebb volt az arca.
Az udvarra akkor kísértek be ketten egy zsíros kalapú parasztot. A régi garázs felé kísérték, a paraszt lehorgasztott fejjel lépkedett, és szörnyen izzadt. A farkas kutya a lábait szaglázta és rávicsorított. Ezt is beírtátok a jegyzékbe? Kérdezte B-től.
Persze, mondta B. Ha bekísérik, akkor biztosan benne van a neve a jegyzékben.
A parasztot belökték a régi garázsba, ők ketten B-vel bementek a városháza épületébe. B itt is mindent megmutatott neki, az irodákat, a fegyverraktárat, a kihallgatószobákat és egy nagyobb helységet, amelyben szőnyegek, festmények, különféle emléktárgyak és rádiók voltak. Feltűnően sok rádió volt itt, és ő meg is kérdezte mindjárt. Honnan került ide ez a rengeteg rádió?
Elkoboztuk őket, mondta B. A megbízhatatlan és gyanús elemektől elkoboztuk a rádiókat. Mindjárt az első napokban begyűjtöttük a rádiókat. Azt hiszem, ez így van rendjén.
Sok a megbízhatatlan és gyanús elem a városban?
Elég sok, mondta B. Olyan időket élünk, amikor majdnem mindenki gyanús. Nem árt résen lenni.
Innen egy másik helységbe mentek, ahol emeletes vaságyak álltak egymás mellé zsúfolva. A vaságyakon fegyveres férfiak heverésztek. Bizalmatlanul és gyanakodva néztek feléje.
Ők fogdossák össze azokat, akiknek a neve a jegyzékben szerepel, mutatott B a fegyveresek felé. Nagyon jól dolgoznak, még éjszaka sem mennek haza. Azért is csináltuk itt ilyen hálószobafélét.
Ezt is még a megszállás alatt?
Nem, ezt már a megszállás után, mondta komoran B. Sértődötten ráncolta a homlokát és megkérdezte. Mondd! Mi bajod van velünk tulajdonképpen?
Beléptek a hálószobába. Végigmentek az ágyak között, és ő minden fegyveres férfit jól megnézett. Egyiken sem volt egyenruha. Legtöbben ingújban heverésztek. Sapkájukat falba vert szegre akasztották. Sokat dolgoznak? Kérdezte.
Nagyon sokat, mondta B. Állandóan készenlétben állnak. Sokszor még éjjel is dolgoznak.
Eddig még arra sem volt idejük, hogy legalább vacak kis csillagocskát varjanak a sapkájukra.
B is megvizsgálta a szögeken lógó sapkákat, és mentegetőzve mondta. Nem az a fontos. Az a fontos, hogy jól dolgozzanak. Igyekszünk mindent jól megcsinálni.
Ő még egyszer körülnézett a szobában, és megkérdezte. A megszállás után mit csináltatok még ezen kívül?
Nem értem, mondta B.
Ezen a hálószobafélén és a jegyzékben szereplők összegyűjtésén kívül. Csináltatok-e még valamit?
Mi bajod van? Kérdezte B. A rádiókat is elkoboztuk.
Mit csináltatok még?
Nem értem, mi bajod van, mondta B. Szerintem mit kellett volna csinálnunk?
A földosztással hogyan álltok?
Arra is sor kerül. Légy nyugodt, mondta B. Az ilyesmi nem megy olyan gyorsan.
Neked mennyi földed van? Kérdezte.
Hát, mi bajod van tulajdonképpen? Csattant fel B. Ez egyáltalán nem lényeges, és különben is jól tudod, hogy mennyi földem van.
A vaságyakon heverészű fegyveresek felé intett. Ezeknek mennyi földjük van? Kérdezte.
Egész idő alatt halkan, nyugodtan kérdezett, és látta, hogy B egyre jobban félni kezd tőle. Nézd, nem az a fontos, nyögte B.
De ő elfordult tőle is, kiment a hálószobából.
B utána sietett,
A pisztolyok két oldalt ugráltak a csípőjén, és amikor az első emeleten utolérte, bizalmaskodva oldalba bökte, és azt mondta: mutatok neked valami érdekeset.
Micsodát?
Itt őrzünk egy foglyot, mondta B, és hunyorított. Egy nagyon jó vágású foglyot. Egész biztosan neked is tetszeni fog.
Ki az a jó vágású fogoly?
Egy kollaboránsnak a lánya, mondta B. Fiatal és nagyon jó vágású.
Szintén kollaboráns? Kérdezte.
Az apja volt kollaboráns, mondta B. De a miénk az ember meglógott, és nem tudtuk elkapni.
Mióta őrzitek itt?
2 hete, mondta B. Vagy talán már több is, mint 2 hete. Mindjárt idehoztuk az emeletre, innen semmiképpen nem szökhet el. Meg aztán bűn lett volna a többiekkel összecsukni.
Megálltak az egyik belakatolt ajtó előtt, B egy kulcsomót húzott elő a zsebéből, kizárta a lakatot és kinyitotta az ajtót. A szoba üres volt.
B tátott szájjal állt az ajtóban, nem akart hinni a szemének. Nem értem, mogyogta. Nem értem. Berontott a szobába, mint az őrült, futkosott körbe-körbe a csupasz falak mellett, végül megállt az ablak előtt. Az ablak nyitva volt. B kitárta az ablak szárnyakat, és kihajolt az udvar fölé.
Megszökött?
Hát nem szökhetett meg, mondta B. Magasan van az ablak. Én nem hiszem, hogy innen lemert volna ugorni. Hát kitörte volna a lábát, sőt, még a nyakát is. Esetleg, ha nagy szerencséje volt?
Mind a ketten kihajoltak az ablakon az udvar fölé. Az udvart betonlapok borították. A hatalmas farkas kutya méltóság teljesen sétálgatott rajtuk.
Nem értem, motyogta megint B. Megyek és szólok az embereknek.
Lerohant a hálószobába, ő pedig ott maradt az emeleten. Végig járta a hosszú folyosót, benézett minden helyiségbe, de csak régi poros irodai asztalokat talált, meg koszos aktatartókat, amelyek már akkor is ilyen koszosak voltak, amikor ő még jegyző volt a városházán. Ismét bement oda, ahol nemrégen még a jóvágású foglyot őrizték. A nyitott ablakon keresztül hallotta, hogy futkosnak és lármáznak lent az udvaron. Becsukta az ablakot is. Indult vissza, ki a folyosóra. Amikor lélek szakadva megérkezett B.
Megtaláltuk, kiabálta. Megtaláltuk. Képzeld, a kutyaholba bújt el. Úgy látszik, az éjszaka kiugrott az ablakon, és bebújt a kutyaholba. A kutya letépte róla szinte az összes ruhát. Összemarta az arcát és a karjait, de ő azért ott maradt. Most sem akar kijönni.
Nem akar kijönni?
Nem, mondta B. Hívtam, hogy jöjjön ki, de nem mozdul. Csak nézd, mintha megbolondult volna. Ráúszítottam a kutyát. Gondoltam, most már úgyis mindegy, de akkor sem akart kijönni. A kutya teljesen elcsúfította, és olyan, mintha megbolondult volna. Lelőjem?
Nem válaszolt B-nek. Rohant le az udvarra. B lihegve fut utána.
A hatalmas farkas kutya az ól előtt állt, vicsorgatta fogait, a lány pedig véres arccal kuporgott bent, és eszelős tekintettel merett maga elé. Ruha alig volt rajta, a farkas kutya letépte róla.
Hozz egy pokrócot, mondta B-nek.
Minek a pokróc? Kérdezte B. Hozz egy pokrócot!
Ordította olyan hangon, hogy az udvaron bámészkodó fegyveresek ilyetten kezdtek szétszéledni.
B elfutott és hozta a pokrócot.
Ő akkor bedugta a fejét a kutyaóba és azt mondta a lánynak. Jöjjön ki szépen. Ne féljen, nem bántja senki.
Nyugodtan kijöhet. A lány rámeresztette eszelősen kitágult szemeit és nem mozdult.
Tényleg úgy viselkedett, mintha megbolondult volna. Jöjjön ki szépen, mondta neki ismét.
A lánya mellére szorította összemart kezeit, és egyszer csak sírni kezdett, mintha hirtelen valami szomorú dolog jutott volna az eszébe. Jöjjön ki, na, jöjjön már ki szépen!
Akkor a lány kimászott a kutyaholból, és beburkolózott a pokrózba. A hosszú pokróc teljesen betakarta, csak a feje látszott ki belőle. A farkas kutya dühösen vicsorított a lába mellett. Ő akkor előrántotta a pisztolyát, és fejbe lőtte a kutyát.
Megőrültél!
Kiáltott rá B. A hatalmas farkas kutya eldőlt a betonkockákon. Fejéből patakzott a vér, ő pedig belelőtt még egyet, aztán még egyet, aztán.
kilőtt az egész tölténytárat. Miért csináltad ezt? Kérdezte megdöbbenve B. Miért ölted meg azt a szegény kutyát? Ránézett B-re. Megmutatta neki az üres tölténytárat, és azt mondta. Mire ismét megtöltöm, tűnj el innen, mert ide fektetlek a szegény kutyád mellé. A pribékjeidet is vidd magaddal.
Ide figyelj, mocsgálj! Kezdte sápadtan B, de torkának adta szó.
Nem is figyelt B-re. Golyókat szedett elő, és tölteni kezdte a pisztolyt. Amikor felemelte a fejét, B már eltűnt a városháza udvaráról. A lánya fal mellett állt, a pokrócba burkolózva, az arca véres volt. Látszottak a farkaskutya fogainak a nyomai. Szemei azonban már nyugodtabbak voltak. Oda ment a lányhoz, és azt mondta. Menjen el innen. Menjen el gyorsan. Akárhová, csak menjen el! És a lány a vastag pokrózva burkolózva kiment az udvarból.
Az alvó város forró homlokára lágyan borul az éj, a hűs tenyér. De kél a hajnal, harmatot szitálva, akár a len kék, s vörös, mint a vér. Az árokpart minden bolond virága bódultan vár vad, lángoló napot, s a hajló, súlyos sárga búzatábla susogva sejt meleg kenyérszagot. Megrázkódik a távolban, és sóhajt a vén eper. S úgy tűnik víg, hosszú sorban a vetés mind útra kell. Mezőinket szellő járja, meghajlítja kalászt. Varjak tollát szétkuszálja, méhkast ébreszt, dudorász. Hely kaszás, fenn jól kaszádat, csengjen csillogó napon, és az áldás mesztél lábad elé hújjon gazdagon. A kéve bölcs, aranyszakállas, életmag tudománya terhe, övébe díszül pipacsot tűzött, hiú szépség törékeny művét. A nyári csend kék boltozatját nem bontja tücsök ciripelése. Riadt egér csak, fejetlen fut, s a vakontúrás púpja porlik. A napi mádók égő egy szemükkel egymás mellett, százezrek, milliók, éjféltől napkelet felé fordulva várnak nagy, néma áhítatban. Várják, hogy feltámadjon diadallal az istenük, a szent láng, ős szerelmük. Anyánk, Ízisz, nővérünk, kedvesünk, Hórusz bátyánk, fiunk és vőlegényünk, te óriás, jégtorkú messzeségből tüzednek egy-egy szikráját lövelted vakon búvó csíránkba, hogy kihajtson. Sötét talajból keltesz, növesztesz, itatsz harmattal, és locsolsz esőttel. Szerelmet könnyű szárnyú násznépe, mészterhű méhek, lepkék és darázsok, mámort kortyolva virágvágyainkból behintenek a kéj aranyporával. Hatalmas nap, te szörnyű és csodás, a tetsz halott alaptalan agyagból szépséget gyúrsz. Eldicsekszel vele, aztán hozzáérsz, s korommá égeted. De égi lángod iszó parazsa a szent szikra, sötétbe eltemetve, kemény magunk várandós belsejében fellobban majd, a langyos szellő lebben, s felszárítja a fagypenészt fölötte. A napimádók égő egyszemükkel, egymás mellett százezrek, milliók, éjféltől napkelet felé fordulva, várnak, várnak, nagy néma ájtatban. Kivárják, és kísérik égi útján az istenük, a szent lángot, szerelmük. És dal ez is, mikor mint tejcsorok duzzadt emlőből dús búzasugár, amikor tömeggyűlt magok súlyától meghajlanak gerendák, padlatok, s az utak és a falvak és hidak füllett poroktól nehezen zihálnak. A telisákok elhevertek, mint érett háj nyomja egy a másikat. Lisztől fejlik minden szerte szét, jószág sörénye is kocsis pajusz. Kerék csikordul, hörög a motor, a malmot rázza lázasan a munka. Szícsattog, gépek zakatolnak, fehér molnárok némán sürögnek. S amott, izzó vörös kemence mellett, cipót dagaszt a pékfél mesztelen, akár szülő képére gyermeket. És bizakodva várja, hogy piruljon, hogy megrapogtassa és felemelje, s testvérének, a dolgozónak nyújtsa. És hogyha harsan élesen a kés a kenyérben, s a lelkét felfedi, a lyukacsus, párolgó puha lelket, ez is dal embereknek szóló.